Mennyi atyán, kérjük, hogy te áld meg Biblia óránkat és szenteld meg a mi gondolatainkat, add, hogy megérezhessük a te jelenlétednek gazdagságát. Kérjük, hogy minden terhet tudjunk most letenni, tudjuk az életünk gondjait a te kezedbe tenni, add, hogy tiszta gondolatok legyenek bennünk, és tudjunk rád figyelni. Jézus Krisztus nevében légy itt közöttünk. Amen. Na, akkor mindenkit szeretettel köszöntök. Mai alkalommal az Efézusiakhoz írt levélből fogok az első fejezetből olvasni, és hát szerintem végig is akkor végigmagyarázzuk az Efézust. Akkor csinálunk egy ilyen sorozatot. Tehát akkor az elején kezdjük. Az első fejezetből olvasok. Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efézusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket, magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyen megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, áldás békesség, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettük örököseivei is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa a tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből olvastam az első 14 verset. És akkor ezt a levelet fogjuk a továbbiakban majd akkor végigvenni. Hát a stílusát tekintve ugye Pál apostol írja az Efézusiakhoz, és érezzük azt a teológiai súlyosságot, ahogy itt ugye ilyen nagy, hogy mondjam, nagy fogalmak lépnek be. Tehát nem egy olyan egyszerű, tömör megfogalmazást alkalmaz Pál, és mély teológiai mondani valók vannak összesűrítve ebből már a 14 versben. És ebből fogunk akkor most egy kicsit is szemezgetni, hogy ugye mit is jelentenek ezek a gondolatok. Ugye mindjárt az elején, hogy az apostoli köszöntést, ha nézzük, ezzel sokszor találkozunk, mert én is ezt szoktam általában az Isten tiszteleteken elmondani, és ez valahogy a szívünkhöz, meg a református kegyességünkhöz is közel áll ez a fajta köszöntés, ugye, hogy kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, úgyhogy mi mindannyian efézusbeliek vagyunk ilyen szempontból, mert sokszor halljuk ezt, és nekünk szól, de ami utána van, arról nem biztos, hogy sokszor prédikálunk. Tehát az üdvözlést ezt már sokszor hallottuk, de ami utána következik, akkor most abba fogunk belemenni. Ugye Pálnak az a szerepe, hogy összekösse a Krisztusban megtérteket, akik megismerik Krisztust, azzal a fajta lelki kincsel, ami az övék, mert nem tudják, hogy mi az övék. Az apostol tárja fel előttük, hogy akik Krisztusban hisztek, akkor ez mit is jelent a ti számotokra. Ő magyarázza el nekik, hogy milyen lelki ajándékok vannak, mi is az a mélység, mi az a magasság, mi az a távlat, ami a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy lássuk, hogy mi az a pálya, amit megfuthatunk. Tehát ez mindig fontos, hogy milyen tudatosságban él valaki, az meghatározza az egész életét. Tehát ha én tudom, hogy ki vagyok a Krisztusban, ha tudom, hogy én ki vagyok a Krisztusban, az meghatározza az identitásomat. Ugye az, hogy református keresztény vagyok, ez is egy identitás a Krisztusban. Másik azt, hogy a római katolikus keresztény. Ugye többfajta identitás van a Krisztusban. De az egésznek nem az a lényeg, hogy melyik felekezethez tartozik. Pál nem felekezetekről beszél, hanem azokról a dolgokról, amelyeket Isten eleve elkészített a benne hívőknek, akik a Krisztusban hozzájönnek. Ilyen szempontból itt megszűnik, persze Pál nem beszélt felekezetekről, mert akkor még nem is volt. Hanem csak egyetlen egy közös pont van, akik a Krisztusban megtértetek és megismertétek az Istent. A ti számotokra el van készítve, ugye az ő megismerésében el vannak készítve különböző ajándékok. És ezek olyan dolgok, amelyeket az apostol segítségével, most azt mondom, mi tudatossá válhatunk arról, hogy mi az, ami a miénk. Ez olyan, mint egy örökséget kap valaki, és először még azt sem tudja, hogy örökös. Ugye? És aztán először megtudja, aztán utána feltérképező, hogy mit is örököltem. És aztán egy örökséggel nem elég örökölni, vagy örökösnek lenni, mert mind a két dolog még csak passzív dolog. Hogy én örökös vagyok, ez egy státusz. Ez valahogy ugye rám került, egy családba beleszülettem. Ugye itt azért nem passzív, mert hogyha hívők vagyunk, ha Krisztushoz jöttünk, akkor az befogadtuk őt. Igen. És ezáltal lényegében örököseivé lettünk Krisztusnak, mert ránk ruházza azokat a dolgokat, amelyeket az övéinek szán. Vagy Isten, hogy a mennyei atya, mert itt megvan külön, mennyei atya elkészítette a Krisztusban, hogy azoknak adja ezeket az ajándékokat, akik majd Krisztusban hinni fognak. Az első ugye, hogy kapcsolatba kerülünk Istennel, akkor leszünk az ő gyermekei, vagyis örökösök. Örököljük mindazt, amit az Isten ránk hagyott. Lényegében az új szövetség, az új testamentum, meg a testamentumnak a gondolata is ezt jelenti. Van egy végakarat, és az a végakarat, Krisztusnak a végakarata, az teljesítve van, ez mint az utolsó szándék, egy örökös, elhagyja, ugye, itt hagyja mindenét, ránk hagyja, ami az övé volt, és azt mondja, hogy most éljetek vele, azt, amit nektek átadtam. Azzal éljetek, és ugye ez az a kép, amikor elmegy a király, messzi vidékre költözik, és odaadja az ő szolgáinak mindenét, és azt mondja, hogy na, akkor gazdálkodjatok vele. És akkor tegyetek vele, forgassátok meg, és majd visszatérvén megnézi, hogy hogyan gazdálkodtak azzal, amit rájuk bízott. Na lényegében Pál apostolnak ugye ez a szerepe, hogy ezt a fajta örökséget vagy talentumokat, mert a talentumok gondolata itt már jöhet a talentumok példázata, hogy ott is ugye az egy talentumos szolga elássa azt, megtartja az örökséget, de nem használja. Nem sokasítja meg, nem ássa ki, nem forgatja, nem dolgozik vele, csak megtartja, megőrzi. És az ugye nem jó. A pusztán megőrzése az örökségnek nem, hogy így mondjam, Isten által nem elégséges az a dolog, hogy megőrzünk valamit. Önmagába véve, nem azért van, hanem azért, hogy használjuk. Azért, hogy még sokasodjon, hogy még az egy aktív dolog legyen, tehát az örökség is, ugye a több talentumosok megforgatták és sokasították azt. Tehát mindaz, amit Isten már kijelentett, az nem azért van, hogy azok a dolgokhoz úgy ragaszkodjunk, mint az egy talentumos. Na ez így van, és ennek így kell lenni, és ezzel nem szabad semmit sem tenni. Hanem ez olyan, mint egy, most úgy mondjam, egy olyan örökség, amit forgatni lehet, amit megsokasít még Isten a mi életünkben, mások életében is, egyház életében is. Ez nem egy statikus ajándék, hanem ezek a dolgok mind tovább vihetők, és fejlődést hoznak, mint ahogy az ige is, hogy az igének a lényege, megnézzük a magvető példázatában, az igének a lényege az, hogy belehullván különböző mértékű termést ad. Tehát a magot nem szabad megőrizni. Ilyen értelme. Az ige magnak hatnia kell, hatással van a termőföldre, azok mi vagyunk. Tehát nem a magot kell megőrizni, nem az igéért élünk, most itt mondjuk, nem a magért élünk, hanem a mag van miattunk. Tehát miattunk van az ige, Mert nem mi vagyunk az igéért, hanem az ige van értünk. És hullik a mi életünkbe, és a mi életünk változásai, gyümölcsei, dolgai, amit bennünk elvégzett, az van az Isten dicsőségére. Tehát a magot nem szabad megőrizni, megőrizzük a magot, nem fog kikelni, és nem fejti ki ugye a hatását. Ez egy talentumosnak, ha így nézzük, az olyan mag, amit beültettek, és nem hatott. Csak megőrizte. Az életével, ugye az volt az ő bűne, vagy hogy mondjam, az volt az ő hibája, hogy nem hagyta hatni az életébe, félt, vagy már szorongása volt, nem akarta elveszíteni, de ugye őrizni akarta, és közben nem engedte hatni. Ugye itt az áldásnak a fogalma, hogy megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Nincsen kifejtve, hogy mi az az áldás. Mi az? De mennyei világnak minden lelki áldásával, ez egy felfoghatatlan nagy elvont fogalom, és mondhatjuk, hogy na, ezt most itt hirtelen nem is tudnánk megmondani, hogy mi az. Az a minden lelki áldás, ugye az rengeteg. Az felfoghatatlan sok. Ha minden lelki áldással megáldott bennünket a Krisztusban Isten, akkor ez egy felfoghatatlan nagy lehetőség arra, hogy ezt az áldás mezőt, vagy ezt, amit Isten elkészített számunkra, hogy ennek a tudatában mi sok mindent kérhetünk Istentől. Ha tudjuk azt, hogy Isten áldásai úgymond várnak arra, hogy ránk áradjon ez a dolog, és használjuk azt. Tehát minden lelki áldásával a Krisztus. Miért fontos, hogy lelki áldásról van szó? Mert lelki dolgokat csak lelki dolgokkal lehet párosítani. Tehát úgy értelmezhető. Ugye mondhatjuk azt, hogy Isten megáld minket a földi világ dolgaival is, mindarra, amire szükségünk van. Ez is érvényes, de itt most lelki dolgokról van szó. A lelki ember a lelki dolgokat lelki módon vizsgálja meg. És ezért szüksége van lelki áldásra, mert lelki áldás nélkül nem fogja tudni értelmezni az életében az Isten lelkének a dolgait. Tehát nincsen áldás az életén. Az áldást úgy is fogalmazhatom, mint például Jézusnál látjuk, hogy Jézus, amikor megkeresztelkedik, akkor keresztelő Jánoshoz megy. A keresztelésében lényegében áldást kap. Mikor ő megkeresztelkedik, áldást kap arra, hogy minden megtörténhet, aminek meg kell történnie. És ugye akkor történik az, hogy a Szentlélek mind galambformájában megjelenik, utána Jézus felhatalmazását betölti, utána kezd el tanítani. Addig, míg a lelki áldását nem vette el, Krisztus addig nem tanított. Amint beteljesedett rajta, ami meg volt írva, keresztelő János is várta őt, és megjelent, onnantól kezdve aktív volt az ő élete. Ugyanígy a tanítványok életét is, hogyha megnézzük, amikor Jézus felhatalmazza őket, vagyis lelkileg megáldja őket, hogy elmenvén kettessével menjenek el, mint tanítványok, és hirdessék az evangéliumot, addig nem mennek. Amint megáldja őket, akkor mennek, és utána ők is teszik azokat a csodákat, ugye, és tapasztalják, hogy minden úgy működik, ahogy Jézus mondta. Ugyanígy Pünkösd is ugyanez, tehát addig nem mehetnek el, míg meg nem kapják a lelki áldást. Tehát ez azért fontos, hogy minden lelki áldással megáldott minket, hogy mindenkinek ezt a saját életében kell utána mennie és igényelnie. Tehát ezek nagyon szépen kimondott dolgok, de kell, hogy mi is éljünk vele, vagyis kérjük ezt az áldást, ha meg vagyunk áldva, mert ez olyan dolog, hogy meg vagyunk áldva, de alkalmaznunk kell az életünkre. Tehát ezért vannak végül is az Isten tiszteleteken alkalmazzuk, mert amikor megáldjuk az embereket, ugye milyen alapon áldok meg bárkit, vagy milyen alapon áldom meg a megkereszteltet, vagy a házasulandót, vagy milyen alapon áldom meg a gyülekezetet. Mi arra a fedezet, hogy ott történik valami? Én lennék az, aki ígért hirdetek, vagy aki felkészültem, vagy úgy gondolom? Én nem vagyok erre fedezet. Vagy a tanítás, amit mondok, önmagában véve az megáld valakit? Az is jó, meg lehet abból áldás mindenki számára, de a tanításom sem képes ezt közölni. Hanem az a fedezetem, hogy igen, megáldott bennünket Isten a mennye világának minden áldásával, és ez folyamatosan lényegében hat, és én azért áldhatok, vagy bárki azért hagyhatja ezt végre hitelesen, hogy áldás és békesség, és mondjuk, és kérjük az áldást, mert ez már van. Ezek a dolgok, amikkel mi élünk, ezek azért működhetnek, mert megvan az alapja a lelki világban, és már letette ezeket az alapokat Isten. Tehát mi a kézből veszünk. Kézből vehetünk, amit már Isten elkészített. Ez egyrészt egy hatalmas nagy előnye a hívő életnek, hogy nem akkor van, tehát nem akkor készíti el Isten a számunkra szükséges dolgot, amikor mi kérjük, hanem Isten sokkal inkább előre gondolkodik, és tudja, hogy mire van szükség, már rég tudta. Tehát a lelki áldásokat is már rég elkészítette a mi számunkra, még mielőtt mi igényeltük volna, vagy egyáltalán hívők lettük volna. És ez egy megdöbbentő dolog, hogy Istennél már minden készen van, és olyan nincsen, hogy Isten nem segít. Olyan nincsen, hogy Istennél nincsen számomra valamilyen lehetőség arra, hogy a kegyelem valamiképpen munkálkodjon. Olyan nincsen, hogy a Krisztusban csak pont én vagyok az, akinek, aki nem tapasztalhatja meg az Istennek a kegyelmének az áradását. Mert miért nem? Mert Isten nem úgy működik, hogy most igen, ma ennek és ennek adok, és holnap meg ennek és ennek fogok adni. Hanem Isten mindenkinek már elkészítette, és mindenki számára el van készítve. Tehát ez nem egy, hogy ma akkor elgondolja Isten, hogy holnap vajon adhat el X-nek. Csak az, hogy az emberek hogyan élnek vele, és le tudják-e ezt hívni, és képesek-e arra, hogy ezzel éljenek, az, hogy mondtam, hogy az örökös nem elég, hogy először föl kell ismerni, hogy örökös, kapcsolatba kell kerülni, aztán megtudja, hogy mit örökölt, és utána pedig használnia kell. Ha ez a három dolog megtörténik vele, akkor belép ennek az előterébe, és már van neki. És igazából ezen múlik, mert Isten nem gondolkodik most több ezer éven át, hogy segítsene nekünk. Hanem Isten eleve elhatározta a fiában, hogy segíteni fog. Csak ugye itt jön az a másik tapasztalatunk, hogy nem mindenkinek segít, nem mindig úgy, és nem látjuk ennek feltétlenül mindenáron a mindennapi tapasztalatban, hogy ez így lenne. Azért, mert ugye az életünkben annyi minden történik, és nem biztos, hogy Istentől áldottak vagyunk olyan értelemben, hogy nem lépünk be a saját örökségünkbe. Vannak általános áldásai Istennek, amelyek mindannyiunk életében ott vannak, mert az, hogy megszülettünk, az isteni gondviselés terelgeti az utunkat, általános kegyelmi megnyilvánulások vannak, de amelyek kifejezetten ugye Krisztuson keresztül, vagy a hívő életből fakadó áldások, azok már direktebb módon jönnek le az Istentől. Tehát ha nem lenne Istennek általános kegyelme, akkor nem volna élet a Földön. Akkor megállna, akkor nem lennének évszakok, akkor nem lennének meg azok az alapvető struktúrák, ezek mind az áldásnak a következménye és az Isten munkájának a gyümölcse. Tehát Isten nélkül igazából semmi nem működik, ha így nézzük, egyetlen egy élőlény és a szervezetünk sem tudna működni, és semmi nem működhetne. Ezért már mondhatjuk azt, hogy Isten áldásaival telve van az életünk. De aztán, hogy megismerjük, hogy ezek mind mondjuk biológiai funkciók, vagy lelki funkciók, tehát nekünk van lelki működésünk, annak ellenére, hogy Isten lelkéről nekünk fogalmunk sincsen. Nem? Tehát attól, mert én még nem vagyok hívva, attól még van lelkem. Ez is már Istennek egy kegyelme, hogy lehet, hogy nem gondolkodok róla, de működik bennem a tudatom, van lelkem, vannak érzéseim és vannak gondolataim, hát ezt is valaki teremtette bennem. Ez is már az Istennek az alkotása. De amikor ezzel a belső lelki készségemmel én tudok gondolkodni Istenről és fel tudok fogni mélyebb dolgokat, na itt jönnek ezek a lelki áldások, hogy elkezdek kutatni az Istent. Mert egyetlen egy feladata van a hívő embernek, ahogy mondja is Krisztus, hogy az az örök élet, hogy megismerjük az Istent. Tehát miért van az örök élet? Ugye föltesszük a nagy kérdést, mit fogunk csinálni az örök életben? Hát oly hosszú az az idő, hát nem fogunk ott unatkozni? Vagy mi lesz ott a teendő? Mert általában emberek, tehát szeretünk valamit cselekedni, vagy valami célból és okból lenni. És az, hogy az Istennek a megismerése, az egy végtelen feladat. Akik ugye hívőként gondolják, hogy már ismerik Isten, mert Krisztust megismerték, azok megismerték az Isten megjelenésének egy arcát. Mert Krisztus azt mondta, hogy én egy vagyok az Atyával, aki engem látott, látta az Istent. De még ez nem azt jelenti, hogy megismertük volna az Istent, hanem beléptünk a megismerésnek az első fokozatába. És egy kicsit ott vagyunk még a létrának a legalsó fokán, és akik Krisztusban ezt az ismeretet kezdik el gyarapítani, azok elkezdik a maguk számára ő megismerésükbe, a saját életükben tapasztalni az Isten jelenlétét. Vagyis elkezdik ismerni az Istent. Tehát ezért ugye a kiválasztottság még a nagyon fontos dolog, hogy mi ki vagyunk választva a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket. Tehát miért is fogad bennünket fiaivá? Tehát a családnak a képe benne van, mert egy fiú, mert egy családtag ismeri meg a szülőt. Tehát egy családban tudjuk jól megismerni egymást, ugye? Igazán akkor látjuk, amikor benne mozgunk, egy közvetlen együttlétben vagyunk, ott igazán megismerjük egymást. Azért fogad bennünket fiaivá. Ha végig gondoljuk, hogy miért fogad bennünket fiaivá Isten? Miért? Mi az értelme? Hogy egy család legyünk, ahol az Isten megismerése magasabb fokozatba lép. Egy családtag számára úgymond nagyobb áldások, nagyobb lehetőségek vannak ahhoz, hogy megismerjük a családfőt. És mindazt, ami a miénk, az a miénk is legyen. Ezért vagyunk mi tehát kiválasztva, hogy egyrészt felismerjük a szeretetben, és nagyon fontos, hogy szeretetben legyünk, szentek és fethetetlenek előtte. És ez a fajta kiválasztottságunk is azért van, hogy szeretetben történik, és a szentség és a fethetetlenség, ez azt jelenti, hogy Isten elkészít bennünket, alkalmassá tesz bennünket arra, hogy az ő jelenlétében legyünk. A szentsége ezt jelenti, Isten kiválaszt valakit magának, és alkalmassá teszi arra, hogy az ő jelenlétében létezzen. És ez számára természetessé váljon, mert nem könnyű Isten jelenlétében lenni. Mert akkor érezhetünk egyfajta tökéletlenségünket, érezzük, vagy érezzük a bűnünket, vagy érezzük azt, hogy hiába valók vagyunk, vagy érezzük, hogy nem megy, hogy mi nem tudjuk felfogni Isten gondolatait, azt érezzük, hogy nekünk ez túl sok, vagy nem értjük, hogy hogyan lehetne Istent megismerni. Ugye ezek a gondolatok föllépnek az emberben, de a szent és a fethetetlen az azt jelenti, hogy kihív bennünket Isten magának, és oldja föl ezeket a dolgokat, hogy ne egy, úgy mondjam, egy lehetetlen feladat legyen ő vele együtt mozogni. A szent és a fethetetlen azt jelenti, hogy már megtanul Isten jelenlétében, Istennel együtt járni, és ez az ő fethetetlenség, hogy megtisztítja Isten ezektől a dolgoktól, ami gondolati szinten, érzelmi szinten is lehet egy gát, hogy nekem ez nem megy, vagy más dolgok, akadályok lépnek föl, akkor ezeket a dolgokat Isten próbálja az életünkben úgy kimunkálni, hogy ezektől szabadok legyünk. Ugye ezt nevezhetjük megszentelt életnek, ami mondjuk, hogy valakit elhív Isten, kiválaszt magának, és akkor a megszentelődés útján jár, ahogy jár Istennel, a közösségében érzi azt, hogy Isten formálja őt. Dolgoktól megszabadítja, dolgokra rávilágít, Isten meglátja, és ilyenkor lehet, hogy hibái is előjönnek az embernek, sőt, valamit meglát még jobban magában, és azoktól az Isten kitisztítja. Mint ahogy a tanítványok életében is láttuk, a Péternek szembe kellett néznie az önhítségével. Nekem minden jobban fog menni, mint a más, mint a többieknek. A mindenki el, hogy én biztos nem hagylak el. Önhitt ember volt, aki abban bízott, hogy ő már pedig biztos, hogy nem fogja elhagyni, és hát ő is elbukott ebbe az önhittségébe, mert meglátta saját magán, hogy képtelen volt hűséges maradni. Mert nem az elhatározásában volt a hiba, hanem a megvalósításában. Tehát vannak dolgok, aztán, ha megnézzük a mi szentségünkben is, amit megfogadunk Istennek, hogy megtesszük, és nem tudjuk megtenni. De attól még Isten megtart bennünket, és ez lesz a fethetetlenségünk, hogy utána Isten megtisztít bennünket a saját önhítségünktől, és akkor leszünk fethetetlenek, mikor ebből kibont bennünket, és akkor szentek, és azt mondjuk, hogy megtartott bennünket az Isten. És akkor mindjárt szentek, és lettünk meg fethetetlenek is. Nem azért, mert bűntelenek voltunk, hanem mert közben Isten kegyelme munkálkodott bennünk, és itt jön a kiválasztottság, hogy Isten a tanítványokról egyikről sem mondott le, ha nézzük, de mindegyiket megpróbálta, mindegyiknél volt egy ilyen szakasz, hogy formáltatás, de soha nem ejtette el. Mert a fiút, ha magához veszük, ugye egy családból is, ha bármi nem úgy van, még attól nem tagadjuk ki. És az Istennek az evangéliuma ez, hogy Krisztusban mindenki Istennek a gyermeke lesz, és soha nem tagadja ki őt Isten. Hát ha egyszer Isten valakire azt mondja, az én fiam, akkor mondja utána, hogy nem az én fiam. Ezt nem mondja ki. Hanem azt mondja, hogy megváltoztathatatlanok az Isten elhívásai, és akiket ő kiválasztott magának, azokat meg is igazítja, és akkor ezért van, azokat megszenteli, azokkal foglalkozik, azokat viszi tovább, és azokat már nem ejti el. Hanem, ugye senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből, mondja Isten. Mert én úgy gondoltam, hogy magamhoz hívom őket, és ez az a mélység, ami az efézusi levélbe bele akar menni, hogy a legbelsőbb identitásunk lényegében ott van már az Isten, és ez az a gyökerezettség, ami a református kegyességben is benne van, ez a fajta predestináció, vagy nem tudom, eleve elrendeltség, amit pozitív értelemben mondok, nem úgy, hogy eleve valaki kárhozatra van rendelve, vagy eleve valaki üdvösségre, hanem az eleve elrendeltséget olyan értelemben mondom, hogy az isteni szuverenitás, az, hogy Isten minket kiválasztott, abban hihetetlen nagy erő van. És az pont akkor tart meg bennünket, amikor mi nem tudjuk magunkat megtartani. Ezért vagyunk egyáltalán, hogy így mondjam, predestináció, vagy az eleve elrendelésben igazából ezért hiszünk egészséges módon. Csak ez fordítva is visszahathat, ha valaki ez ellen megy, akkor a fordítottja is igaz lehet, hogy azt a fajta eleve elrendeltséget, ami pozitívan determinálja őt, hogy Isten fia legyen, negatívba is meg lehet élni. Hogy nem valósul meg az életére vonatkozóan. Azt, amit Isten kiválasztottságba, Isten fiúságba, örökségbe elkészített neki, ha az örökös nem lép be az örökös helyébe, azt mondja, én megtagadom, én nem akarok örökös szerepre, nem akarom az örökséget sem, akkor az egészből ki fog esni, és ez az, ami, hogy nem Isten rekeszt ki, Isten nem rekeszt ki senkit. Mert azt mondjuk, hogy Isten nem személyválogató. Ez nehéz ugye így felfogni, hanem ez a mi szabadságunk, ha létezik, vagy a teremtmények szabadsága, vagy az elhívásunk, hogy mindenki, sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Ez a gondolat, hogy sokan vannak meghívottak, de nem mindenki fog elmenni. És akik elmennek, azok közül sem mindenki fogja fölvenni a fehér ruhát. Azok közül sem mindenki fogja magát alávetni, vagy nem tudom, befogadni azt. És akik pedig befogadják, azokra pedig mind érvényes. De ez nem azt jelenti, hogy Isten a másiknak nem készítette el. Itt jön az én alázatom, hogy nem ítélhetem meg az X-et, meg az Y-t, hogy ő nincsen kiválasztva. Ilyet soha nem lehet kimondani senkire, még az utolsó pillanatig sem. Bármilyen mélységben is van, az ő számára az ő kiválasztottsága a Krisztusban él. És fenntartható. Tehát én nem mondhatom ki senkire, bármilyen bűnben van, vagy bármiben, hogy ő nincsen kiválasztva a Krisztus kegyelmére. Ezért mondjuk azt, hogy hirdessük az evangéliumot, hirdessük a kegyelmet, hogy az Isten kiválasztásának az ereje tudjon hatni, és legyen lehetősége valakinek csatlakozni ehhez. Igen, itt a bűnbocsánat is benne van a kiválasztottságban. Hadd mondjam azt, hogy mi az értelme a kiválasztottságnak? Ugye sokan úgy értelmezzük, hogy a bűnbocsánat. Úgy gondoljuk, hogy a bűn a legnagyobb probléma. A bűn az már csak tünet. Nem a bűnben van szerintem a legnagyobb probléma, az, hogy nem ismerjük Istent. És nem ismerjük önmagunkat. Amikor önmagunkat megismerjük, és Istent megismerjük, akkor a bűn már nem akkora probléma. Mert az legyőzetett dolog. Mert Istennel és önmagunkkal, hogyha ez a kettő egyensúlyban van, tudom, hogy én ki vagyok, és tudom, hogy kicsoda az Istenem, akkor már a bűneim azok nem nagy dolgok, nem olyan dolgok, ami lehetetlen, hanem Isten azt mondja, ezek legyőzött dolgok. Ezektől szabadítást fogok kapni. Tehát a bűnbocsánat és a bűn körüli, ugye azért szoktuk a bűnnek, mert hogy a bűnnek az a hatása, hogy elválaszt bennünket Istentől. Tehát az igazi probléma Nem a bűn, hanem a hatása. Az, hogy elválasztódás van Istentől, és a fő ok, ami miatt problémánk van, hogy az életünkben az elválasztódás Istentől. Az evangélium meg azért örömhír, meg azért jó a Krisztus, és a való találkozás, mert meg összeköt bennünket Istennel, és járulékosan megszabadít a bűntől. És annak hatásától, ami azt jelenti, hogy lefátyolozva élek, és nem látom, hogy ki vagyok én igazából, és nincsen kapcsolatom Istennel. Vagyis nem élem át a szentség és a fethetetlenség, és az Isten fiúságnak az örömét. Vagyis azt, amit üdvösségnek nevezünk. Ez az üdvösség, mikor belép az ember a saját öröm lelki egyesült állapotában, hogy Istennel boldog. Mindegy az, hogy milyen szinten picit boldog. Most értsük jó, a hétköznapokban megtapasztal egy békességet, egy kiegyensúlyozottságot, egy elrejtettséget Istennel, az üdvösség. Az a boldogságnak egy sugara, amit megérez a lelkében. És harmóniában van Istennel. Tehát a bűnbocsánat is azért van, mert amikor a bűneinkben vagyunk, nincsen harmónia bennünk, diszharmónia van, békétlenség van, nyomorúság van, feszültség van, és annak minden gyümölcsei, és Isten áldásai sem tudnak úgy áradni, bár áradnak ránk, mert a bűnösre is felhozza Isten a maga napját, kegyelmét, és még egy bűnös embert is, aki nem hisz ő benne, azt is megáldja Isten. Miért? Hát pont azért, mert a bűnnél nagyobb az Isten, és a bűnnek nem lehet olyan szerepe, hogy végleg elválasztan Istentől, hanem csak korlátozott szerepe van, vagyis egy bizonyos pontig tud bennünket elválasztani Istentől, és onnantól kezdve már Isten uralkodik fölötte, és határt szab neki. Tehát ez a pont, amikor Krisztus is belép, és azt mondja, hogy eddig és ne tovább, és megállítja a hatását a bűnnek az életünkben, és azt mondja, hogy szabadítás, szabadítóként lép föl, és megszabadítja azokat, akik ugye hisznek ő benne. És itt jön a hitnek a szerepe, hogy a hit az egy személyes dolog, személyes döntés, de mellette mégis az Isten kegyelme által munkált. Tehát amikor én hitre jutok, én örülök annak, hogy hitre jutottam, de mégis azt ismerem föl, hogy Isten munkálta ezt bennem, és ő végezte el, hogy tudjak benne hinni. Ugye itt megint az a második fokozat, hogy nem az én hitemért, tehát itt megint az, nem az én hitemért bocsát meg nekem Isten, mert hittem ő benne, bár igazságul tulajdonítatik azt, hogyha hiszek ő benne, de nem a cselekedeteimért és nem a hitemért történik mindez, hanem azért történik, mert Isten szeretete már körbevesz engem, és indít arra, hogy én ismerjem fel őt. Tehát Isten a kezdeményező. A hitem pedig lényegében válaszreakció erre. Csak ugye itt megint azért fontos a hit, mert ha nem állok be, nem leszek örökös, és nem fogadom el az örökségemet, akkor nem lesz az enyém. És a hit ez, mint egy kinyújtott kard, elfogadom, hogy örökös vagyok, elfogadom az örökségemet, és elfogadom azt, ami ezzel együtt jár. Tehát eszköz a hit. Eszköz a hit, de önmagában véve a hit, ha nem kapcsolódik Istenhez, és nincsen neki az Istennel való egybekötöttsége, akadály is lehet. Mert az emberek nagyon hihetnek dolgokban, és ez nem biztos, hogy Isten szerint való. Vannak olyan hitbeli meggyőződések, amelyeknek le kell rombolódnia emberekben, amikor járnak az Isten útján, mert valamit Isten nem úgy akar, mint ahogy ők hiszik. Van ilyen is, hogy a hit sem eleve, mert én hiszek valamiben, akkor az Istentől van. Nem biztos. A hitnek mindig követnie kell Istent, hogy Isten mit munkál bennünk, és abban higgyünk. De a hit nem érhet önállóan, nem a hit határozza meg, hogy kicsoda az Isten. Hanem a hitet Isten adja, kegyelmének ereje által, hogy megismerjük őt, és a hit által elveszem azt, amit Isten kijelent a számomra. De nem a hitet istenítem. Mert a hit az lényegében egy eszköz arra, vagy egy képességem, egy lehetőségem, hogy az Istent megértsem. De nem lehet a hit önmagában cél. Tehát önmagában az, hogy hiszek, és úgy érzem, hogy ezért élek, mert én hiszek, az lehet egy cél egy ember életében, de ha külön válik az igazságtól, úgymond Istentől, mert Isten az igazság ilyen értelemben, különválik, akkor probléma fakad. Hát ez volt Jézus és a farizeusok problémájuk. Az egész életüket feláldozták a hitükért, és feláldozták Isten fiát is a hitük oltárán. Mert nem felelt meg annak a képnek. Ezért inkább feláldozzák. De látjuk, hogy milyen nagy probléma, mert nem fogadják el közben azt az Istent, akit Jézus hoz nekik. Hát higgyetek Isten, amit mondják, hogy mi is hiszünk Istenben, nagyon is. És te nagyon nem felelsz meg annak, ahogy mi hiszünk Istenben, mert te pont ellenkező dolgokat mondasz. És ezért hitbeli harag volt bennük, hitféltő harag volt bennük, és hitvédelem is volt bennük. És hitbeli meggyőződésük volt, hogy Isten tiszteletet hajtanak végre, amikor elpusztítják őt. És hogy nyugodtan tértek haza majd, hogy nem Isten dicsőjét vagy, de végre, hát de jó, hogy ezt a dolgot lerendeztük, és milyen helyén valóan. Ezért nyugodtan, hitben, meg nyugodt lelkiismerettel mehettek haza. Tehát itt látjuk, hogy a hit önmagában véve helyén kell kezelni, mert hogyha a hit aztán megmondja, hogy mit gondoljunk Istenről, az nem jó, mert az Istennek kell mindig megmondania a hit eszközén keresztül, hogy kicsoda ő. És ha jön valaki, aki többre tanít bennünket, mint egy proféta vagy bárki, Istentől érkezett tanító, mint Pál vagy bárki, és megmondja a hitnek, hogy mit higgyen az Istenről, és mit gondolkodjon, aképpen kell gondolkodnia a hitnek. És nem a hitnek kell felülbírálnia azt, aki Istentől szól, mert a hit nem azért van. Hanem aki Istenből szól, tehát Isten adja mindig a hitet és formája, és ha ezt nem engedjük, akkor ugye fölcserélődik, akkor van az, hogy az egy talentum az megvan, de nem használjuk. A forgatás azt jelenti, hogy Istentől érkező információkat a hitemmel mindig elveszem, de nem a hitemért élek, hanem Istenért. És a talentumaim így lesznek többek. De ha csak én egy bizonyos formát szeretnék mindig megtartani, az egy talentum. Azt nem forgatom meg. A hit szabályrendszer szerint viszont a hitben a talentumokat, az isteni dolgokat mindig forgatni kell. Mert az mindig gyarapodik, az mindig alakul, az mindig személyre szabott is. Az én hitem az nem olyan, mint a másiké. Az én életemben az Istennek az akaratának vannak megnyilvánulásai. Engem nem úgy vezet, mint Józsit. És ez jó is van így. Viszont ugyanaz az Isten vezet bennünk. Bennünk mindannyiunkat is, de különböző módokon vezet bennünket. Tehát lehetnek hitigazságok, itt nem azt mondom, hogy nincsenek hitigazságok, amelyek alapigazságok. Igen. De ezek az alapigazságok belépő kapuk arra, hogy valamit tudjunk Istenről. Ez nem azt jelenti, hogy csak ezt tudhatjuk Isten, hanem azt, hogy vannak alapigazságok, amit Istenről tudunk. És ez azért van, hogy tudjuk azt, hogy ki az az Isten, aki vezet bennünket, és aztán pedig megérthessük az ő akaratát. Ez meg viszont nem direktben van leírva a Bibliában, hogy mi az Isten akarata nekünk, mert az egy személyes életmegtapasztalás és személyes közlés, mert nincs ideírva a Bibliában, hogy András, most neked azt mondom, hogy ez az Isten akarata a te életed, hanem azt nekem kell az Istennel való kapcsolatban ugye kimunkálnom, illetve mindannyiunknak. Tehát itt ez veszély lehet, hogy a hitigazságokkal mi úgy dolgozunk, hogy megmondjuk, hogy az embereknek mi az Isten akarata. Ezek tájékozódási pontok, amelyekben az emberek fölismerhetik majd önmagukat. És azon belül pedig szabadsági fokaink vannak, kiket elhív apostolnak, kiket elhív tanítónak, vagy kiket elhív bármilyen életterületre, és azon belül pedig a személyes élet megtapasztalásában mindenkinek van Isten megtapasztalása, vagy kell, hogy legyen, és ezt nem pótolhatjuk semmiféle mással. Tehát a személyes vezetés az, hogy legyen Istenem, így mondom akkor. Az örökösnek kell lennie, tartoznia kell Istenhez. Ha ezt nem tudja megélni, akkor a legnagyobb, legfontosabb dolgot nem tudja megélni, amiért ő elhivatott. Nem tudom, értjük-e. Tehát nehéz, nem formailag kell státuszban lenni, hanem át kell élni azt a fajta meghatározottságot és örömöt, hogy Istennel vagyok. Ez fogalmi szinten így átadható, de érzelmi szinten meg kell élnie az embernek. És akkor igazából az övé. Ezért minden ilyen hitigazság, vagy amiről Pál apostol is beszél, azt le kell egy kicsit fordítanunk a saját nyelvünkre, mert ugye utána tudjuk azt igazából élni, vagy megtapasztalni. És itt jön aztán a bölcsesség és az értelemnek a szerepe, hogy ezt megismerjük. megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne, tehát titokképpen beszél, az idők teljességében, amelyet Krisztusban egybefoglalt. És akkor örökösök lettünk, eleve elrendeltettünk, kijelentett végzése szerint. Dicsőségének magasztalására legyünk, akik reménykedünk a Krisztusban. Hallottuk az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, eljegyzett, elpecsételt benneteket. És itt jön ugye a Szentléleknek a fogalma, így zárásképpen, hogy a Szentlélek az egy isteni személynek nevezzük. Tehát ugye van az Atya Isten, akit soha senki nem látott. Mert azt mondja Krisztus az Atya Isten, tehát te nem láttátok azt emberi szemben, nem lehet látni. Őt senki nem látta. De valóságos ő a Teremtő. Ugye az Isten lelke az munkálkodott már a profétákban, és az ősatyák életében is látjuk. Isten lelke az, amikor a nem látott Isten megnyilvánul, és lelkiképpen üzenetet ad valakinek. Az Isten lelkének a munkája, mert az én lelkemhez lelkiképpen szól, és én megértem azt. Aztán van ugye Krisztus, aki a testélet ige, akiben megjelenik az Istenből az, ami látható földi szinten, és minden összpontosul benne, vagyis isteni megtestesülés. Erre mondja Krisztus, hogy én az Atyától jöttem, és én és az Atya egy vagyunk. És aki engem látott, látta az Atyát. Vagyis az elrejtettet megjeleníti, testileg tökéletesen kiábrázolja, és ő, amikor jelen van, akkor tényleg az isteni jelenlétnek a maximuma van jelen, amit testi szemmel, az istenség legfelsőbb személyisége van jelen. Azért nevezzük Úrnak. Van az Atya Isten a Teremtő, és az istenség legfelsőbb személyiségét nevezzük Úrnak, amikor megnyilvánul és a Földön megjelenik, és minden hatalom úgymond az övé. Mert ezt mondjuk, hogy ugye Krisztusé, minden hatalom menjen is Földön. És akkor most jön a Szentlélek. A Szentlélek pedig az, amikor az istenség legfelsőbb személyisége már nem tartózkodik itt a Földön, de van, de hogy az ő jelenlétébe be tudjunk lépni, ahol saját magunkban kell az Isten lelkével közösségben lennünk. Ez egy titok. De ki van jelentve a számunkra, hogy ilyen létezik? Vagyis minden ember, aki lelki lény, és testben él ezen a Földön, lelkiképpen kapja meg a Krisztussal való és az Istennel való kapcsolatot a Szent Lélekben. Tehát van számunkra az isteni személynek egy lelki arca, amely mindannyiunk számára ki van jelentve, és mindannyian élhetünk vele. Ugye Krisztus a testi, a legfelsőbb Úr személye volt, akit ugye Úr Jézus Krisztusnak nevezünk, aki testileg volt jelen, őt nem vihetjük magunkkal, mert korlátozva volt, földi szinten, egy adott korban, adott időben élt, és ott hatott, ahol hatott. A Szentlélek viszont nem lehet korlátozni, mert az téren és időn át, bárhol, bármelyik szemében megnyilvánul, és ezért az Istennek a legfelsőbb személye lelkiképpen adja önmagát, és ezért mondja, elmegyek, hogy elküldöm nektek a Szentlélek, és veletek maradok minden napon a világ végezetéig. De ahhoz el kell mennem, hogy ti a Szentlélek iránt kinyíljatok. Már az én tanításom már, mondja Krisztus, elég ahhoz, hogy megismerjétek a Szentléleket, és utána a Szentlélek pedig majd megtanít titeket arra, amire ugye szükségetek van. És így válik a Szentháromság Isten számunkra érthetővé, mert akkor az Atyával is kapcsolatban leszünk, a Fiúval is kapcsolatban leszünk, és bennünk pedig érezzük a Léleknek a jelenlétét, és megadatik nekünk a fiúság élménye, mert ezt a Szentlélek végzi el. Mert ki az, aki azt mondja magáról, hogy ő hisz Istenben, és átélte, hogy Istennek a gyermeke? Csak a Szentlélekben élhette meg. Mert nem tudja más szinten megélni, mert honnan élhetném azt én meg hitelesen magam, hogy én Isten fia vagyok. Ez egy elmondott mondat, de nincs mögötte semmi alapja, nem tudom megélni. Megélni pedig csak Isten lelkének a jelenlétében élhetem meg, mert tapasztalom Istent, azért nevezem magamat Isten fiának. Mert ugye a fiú az, aki tapasztalja az Atyát, és tudja, hogy ez a kettő van. Tehát nem mint fogalmat tapasztaljuk Istent, hanem valóságos jelenlétet, és azért nevezem magamat Isten fiának. mert tapasztalom az Atyám jelenlétét, vagy azért nevezem Úrnak Krisztus, mert tapasztalom az Úr Jézus Krisztus jelenlétét az életemben. Azért imádkozom a Szentlélekhez, mert tapasztalom, hogy a Szentlélek jelenléte bennem van, és összeköt titokzatos módon az Atyával és a Fiúval, és ez annyira alap, amiket most így mondok, hogy de identitásunk része, hogy ezt tudnunk kell, hogy ez a miénk. És akkor természetessé válik mindazok a dolgok, amelyeket Isten ki akar nekünk jelenteni, vagy hogy mondjam, megalakul az a tér, amiben ez az egész áll. Mert különben ugye azt mondja Pál apostol is, hogy mindezek a dolgok nincsenek meg bennetek, akkor vizsgáljátok meg magatokat, és itt használja, hogy hitben vagytok-e. Tehát nem pusztán csak a hiteteket vizsgáljátok meg, hanem azt, hogy a hitetek mire támaszkodik. Mert a hit önmagában mondtam egy eszköz. Ha az nem támaszkodik valódi alapokra, akkor a hit is olyan, hogy hát hiszek Uram benned, de hát azért sok mindennel nem vagyok tisztában. És ezek zavaró dolgok, mert ha az alapok nincsenek rendben, hiába építjük föl rá a házat, szeretnénk bölcsek lenni, okosak lenni, szeretnénk annyi mindent az Istentől. De hogyha az alapjainkat nem értettük meg, és hogyan munkálkodik bennünk Isten, akkor nem tud Isten építeni az életünkben. Viszont ha az alap megvan, ez az igazság, amit Isten kijelentett, akkor pedig az örökség záloga is megvan, és akkor a dicsőségének magasztalására leszünk, mert akkor minden már alapszinten megvalósul bennünk. Tehát lesz egy alapélményünk, vagy alapérzésünk, ami nem mondom azt, hogy nem változhat, de alapvetően megvagyunk. Tehát az üdvösségünk megvan, akkor így mondani. Van egy alapbékessége, öröm az embernek Istenben, ami majdhogy nem független attól, hogy mi történik vele. Persze befolyásol az, hogy jó napom van, vagy fájdalomért, vagy betegség, vagy bármi. De van egy alapszintem, amit úgy érzek, és úgy gondolok, hogy ez megvan. Ez független a... Mert hogy Istentől ez egy olyan státusz, vagy hogy mondjam, egy olyan ajándék, amit nem lehet elvenni. Ez az, amit nem lehet tőled elvenni. Nem a hitedet, mert a hitedet is el lehet venni. Mert van úgy, hogy az embernek a hite is, tudom, meggyöngül. Úgymond elveszi valami, egy nehézség, vagy bármi. Hitemben meggyengülök. Na de akkor mi tart meg engem az Istennél? Nem a hitem tart meg, hanem ez a belső alapélményem, hogy az Isten maga átölelt és kiválasztott. És akkor jönnek ezek a dolgok, amiket megtapasztaltam a hitemen keresztül, előtte, amikor erős volt a hitem, és följönnek ezek a dolgok, és azok megtartanak. Ugye? És akkor megint a hitem elkezd erősödni, mert eszembe jut tartja Isten a dolgokat. És akkor a hitem megint megerősödik, tudok kérni, és aztán tudok is tapasztalni Istentől, és akkor megint megújítja Isten a hitnek az ajándékát bennem. Ugye mondjuk a hit pajzsa, itt nézzük, ugye a hit pajzsa a lelki fegyverzetek között, hogy az ördögnek minden tüzes nyilát ugye meg tudjuk vele oltani. Ezt a képet használja. Tehát ugye a pajzs is egy olyan dolog, amit el is lehet hagyni. Nem veszem föl a hit pajzsát, akkor ugye a hit meggyengült. És nem használom. Tehát ebből is látszik, hogy a hit az egy eszköz, amit használunk az életünkben. Jól vagy rossz. Ugye üdvösség sisakja, az megint egy eszköz képében van, vagy egy hogy az saját üdvösségünk tudata mennyire tölti be a tudatosságunkat, az olyan, mint a sisak, amely megvédi a gondolkodásmódunkat, az értelmünket, és egyfajta támaszt nyújt az embernek, hogy a sokfajta gondolat és érzés, ami bennünk van nap mint nap, azok nagyon félre tudnak bennünket vinni. Mert más gondolatok és érzések is vannak, mint amit az Isten gerjeszt bennünk, saját lelki világunkból, ezek mind érkeznek. De fölvesszük az üdvösség sisakját, ugye ezzel a képen, akkor Isten egyfajta védelmet nyújt ezekkel szemben. Jó, hát tudom, hogy van ehhez valami hozzáfűzni való, vagy kérdés esetleg. Na akkor imádkozzunk. Mennyi atyánk, add meg nekünk, hogy megérthessük, hogy hogyan lehetünk a te kegyelmednek és megismerésednek részesei. Köszönjük azt, hogy Krisztus azért jött, hogy megismerjünk téged, és megismerjük azt az utat, amelyen ez az ismeret bennünk gazdagodik. Hát, hogy felismerjük, hogy mit jelent az, hogy a mi megváltásunk az milyen nagy lehetőség arra, hogy tényleg szabadok legyünk te benned és a te ismeretedben. Hát, hogy megismerjük azokat a lelki áldásokat, amelyeket készítettél nekünk. Köszönjük, hogy a kiválasztottságunk is fennáll, és megérthetjük azt, hogy arra választottál ki bennünket, hogy téged és veled egy közösségben megismerjünk, hogy szentek legyünk és fedhetetlenek te előtted. Köszönjük, hogy megtartó Isten vagy, és igazságod és igéd is értünk van, hogy bennünk munkálkodjon és sok gyümölcsöt teremjen. Add meg, hogy tudjunk örülni te benned, és kutassuk és keressük a veled való kapcsolatot. Így kérjük a te szent lelkedet is, hogy add meg nekünk, hogy mindannyian megtapasztaljuk az életünkben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.